Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
Tizenegy óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Akik most Brüsszelben a kötelező európai sorozáson törik a fejüket, hiába teszik, sosem fogunk magyar fiatalokat küldeni mások háborújába, szögezte le Orbán Viktor kampánykörútja kisbéri állomásán tegnap. Hozzátette, ha a magyarok támogatják a kormánypártokat az európai parlamenti választáson, akkor nemet tudunk mondani az újabb és újabb őrült háborús tervekre. Kijevnek joga van megtámadni oroszországi célpontokat, és ehhez nyugati fegyvereket használni, jelentette ki az Európai Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselője a tagállamok védelmi minisztereinek tanácskozását megelőzően. Josep Borrell arra buzdította a tagországokat, hogy teljesítsék az Ukrajnának ígért fegyverszállításokat. Azt is mondta, a magyar aggodalmak nem a védelem kérdésével, hanem a magyar vállalatok problémáival és a kisebbség ukrajnai helyzetével függenek össze. Vladimir Putyin szerint az ukrán hadsereg nem képes megfordítani a háború menetét. Az orosz elnök szerint minél több kísérletet tesznek erre, annál nagyobb veszteségeket fognak elszenvedni. Az ukrán-magyar határszakaszon 4942-en léptek be Magyarországra tegnap, a román-magyar szakaszon belépők közül pedig 4504-en nyilatkoztak úgy, hogy Ukrajnából érkeztek, tájékoztatta az országos rendőrfőkapitányság az MT-t. A rendőrség 28 embernek állított ki idegdenes tartózkodásra jogosító igazolást, amely 30 napig érvényes. Szijjártó Péter és Szijjártó Alejnyik belarusz külügyminiszter közösen elnököl ma a gazdasági együttműködéssel foglalkozó belarusz-magyar kormányközi bizottság 12. ülésén Minszkben. A fehér oroszországi megbeszélések középpontjában egyebek mellett az energia, a mezőgazdaság, az egészségügy, a turizmus szerepel, közölt a belarusz külügyminisztérium. Megérkeztek a június 9-i európai parlamenti választás első postai úton visszajuttatott levélszavazatai a Nemzeti Választási Irodához, 943 darab, derül ki a választás.hu reggeli adataiból. Hétfőn az első napon 7200 levélszavazatot adtak le a külképviseleteken. Már csak három napig, pénteken 16 óráig jelentkezhetnek a külképviseleti névjegyzékbe azok, akik az EP választáson Magyarország 147 külképviseletének egyikén szeretnének szavazni. A Nemzeti Választási Iroda adatai szerint ma reggelig 17.797-en jelezték ilyen szándékukat. Mintegy 170 ezerrel kevesebben szerepelnek az önkormányzati választás névjegyzékében, mint 5 évvel ezelőtt, csak nem 7.855.000-en szavazhatnak, derül ki a Nemzeti Választási Iroda adataiból. Borsod-Dabó-Üzemplén vármegyében 4,5, Hevesben is több mint 3%-os a csökkenés. Áprilisban a turisztikai szálláshelyeken 1.200.000 vendég, 2.900.000 vendég éjszakát töltött el, közölte a Központi Statisztikai Hivatal. A vendégek száma 1,3, az éjszakáké 4,7%-kal kisebb volt az egy évvel korábbinál, a csökkenés az ünnepekhez kötődő hosszú hétvégék idei áprilisi elmaradásával van kapcsolatban. Új koncepcióra van szükség, szintet kell lépni, hangsúlyozta a közigazgatási és területfejlesztési miniszter országjárása debreceni állomásán. Navracsics Tibor szerint egyre nagyobb körökre, városokra, agglomerációkra, vármegyékre, régiókra meghatározva kell összehangolni a fejlesztéseket és terveket készíteni. Azt is mondta, Debrecen óriási lehetőségek előtt áll. Magyar delegáció járt a geotermikus innovációban világelső Izlandon, ismertette Steiner Attila. Az energetikáért és klímapolitikáért felelős államtitkár kollégáival a technológia alkalmazhatóságáról egyeztetett az izlandi környezetvédelmi energia és klímaügyi tárcavezetővel Reykjavikban. A szigetország a háztartások és az ipar áram és fűtés szükségletét teljes egészében megújuló erőforrásokkal, zöld energiával fedezi. Tegnap elindult a 18. magyar rendőri kontingens Szerbiába, tudatta az országos rendőrfőkapitányság a honlapján. Balázs László ezredes, az ORFK határrendészeti főosztályvezetője elmondta, a magyar és a szerb rendőrség folyamatos együttműködésének köszönhetően a déli határszakaszon csökkent az illegális átlépési kísérletek száma. A tavalyi év utolsó negyedévében a szerb különleges rendőri erők bevetésével sikerült megszüntetni a balkáni útvonalon a közvetlenül a szerb-magyar határon jellemző áldatlan állapotokat, mondta a miniszterelnök belbiztonsági főtanácsadója az M1 állami televízióban. Bakondi György ismertetése szerint az elsősorban afgán kötődésű bűnbandák felosztották egymás között a területeket, az áthaladásért pénzt szedtek, napi rendszerességgel történtek fegyveres összetűzések, nagyon gyakran támadták meg, akár fegyverrel is a magyar erőket, 7 rendőr sebesült meg. Végül az időjárásról. Sokat süt a nap, de északkeleten erőteljesebb gomoly felhőképződés lehet, és többfelé várható zápor, zivatar, sokfelé a szél is megélénkült. A csúcshőmérséklet 27-28 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Társadalmi célú hirdetés.
Mindannyiunk számára fontos, hogy jelen legyünk idősebb szeretteink életében. Ám ez sok esetben nem lehetséges. A gondos óra egy korszerű jelzőeszköz, ami egy éjjel-nappal elérhető diszpécser szolgálattal együtt segíti az idős embereket. Igényelje a 65 év felettiek számára a kormány által támogatott ingyenes program keretében a gondosóra.hu weboldalon. Készült Magyarország kormánya megbízásából.
Társadalmi célú hirdetésünket hallották.
A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
Évezredek asztalánál. Gasztronómiai magazinműsor.
Dicsőltessék a Jézus Krisztus! Sok szeretettel köszöntöm a gasztronómiai műsorunk minden kedves hallgatóját. A mikrofonnál az adás felelős szerkesztőjét, Farkas Erzsébetet hallják. Ha tehetik, töltsék velünk együtt a most következő közel fél órát. A Szent István Rádió mikrofonja előtt mai gasztronómiai műsorunkban szeretettel köszöntöm Petes Imréné, Erzsike nénit, az Együtt Abasárért Abba Sámuel Egyesület elnökét. Köszönöm szépen, hogy a rendelkezésemre áll. És nem véletlenül vendégeskedünk Abasáron, hiszen a közelmúltban ajándékként megkaptam egy kiadványt, melynek címe Hagyományos Abasári Ételek. Ezt a kiadványt az Önök Egyesülete adta ki. Nos, honnan is jött a kiadvány ötletem?
Hát a kiadvány ötlete onnan jött, hogy tulajdonképpen az egyesületünk, amíg több mint 20 éve működik, és elsősorban a hagyományokra épít, a hagyományoknak a megőrzésére, annak a továbbvitelére, és volt nekünk 2020-21-ben egy pályázatunk a Magyar Falu programba, és ebbe a programba, pályázatba nem csak a rendezvényekre pályáztunk, hanem többek között pályáztunk egy ilyen kiadványra is, amiben szerettük volna meg örökíteni a legjellegzetesebb abasári étkeket. És így született meg ennek a kiadványnak a megszületése, és a tagjaink közül ki mit vállalt, úgy hoztuk össze, közösen megbeszélve, hogy mit tegyünk bele ebbe a kiadványba.
Kinek volt az ötlete egy ilyen kiadvány létrehozása? Az ön fejéből pattan ki az ötlet?
Talán inkább mondhatom azt, mert ugye mind elnökként is ugye én fogom össze az egész egyesületi csoportot, és a pályázatíróval született meg ez az ötlet.
A kiadványról majd még beszélünk részletesen is, de előtte javaslom, hogy néhány mondatban mutassuk be az Együtt Abasárért Abba Sámuel Egyesületet. Mikor jött létre az egyesület, és milyen főbb tevékenységeik
az
vannak?
Az egyesület 2005-ben jött létre, akkor még mint idegenforgalmi és abasári egyesületként jött létre, és később alakult, egy év múlva talán alakult, akkor még nem is én voltam az elnöke, akkor mint tagozat, tehát 3 tagozattal jött létre, az idegenforgalmi, a hagyományőrző, kulturális és ifjúsági tagozat. 3 tagozata működött, aztán később ez a tagozatok több mint 5 éve csak az Együtt Abasárért Abba Sámuel Egyesületként működik, és kulturális hagyományőrzés és turisztikai egyesületként ez a tevékenysége. Tehát mi próbáljuk mindazokat a hagyományokat felkutatni, mi tartjuk a hagyományos nőnapi köszöntéseket, tartjuk a mártonnapi összejöveteleket a hagyományaival, a születi mulatságot, műsoros rendezvénnyel, és költészet napját is minden évben megünnepeljük, most már 8. alkalommal, évfordulóhoz kötve, amit a pályázatba is beletettünk annak idején, akkor volt a Petőfi születésének pontosan a évfordulója, és hagyományos disznóvágást rendezünk, ahova vendégeket is várunk, és mindenféle, tehát a környezetünkben nevezetes a Babasárhoz kötődő, illetve mivel Abasámár királynak itt volt a központja, meglátogattuk mind a Siroki várat, a Kisnánai várat, a Feldebrői altemplomot, ami ehhez kötődik, tehát történelmileg Bükszékre szerveztünk kirándulást, de szerveztünk Salgóbányára is kirándulást, ezek a turisztikai részhez kapcsolódnak. A hagyományokkal, meg ami jellegzetes hagyományok, most például éppen a múlt héten volt a majális ünnepséget tartottunk, azt itt a kertünk végén van éppen egy hangulatos kis tó, és ott szoktuk mindig megtartani, ha az időjárás engedi. De az egyesületünknek működik egy tánccsoportja is, illetve most már azt mondhatom, hogy ezt a tánccsoportot felváltja a kórusunk, mert idősödik a társtagság, és inkább az énekkarra, tehát kórus. Tértünk, kórus éneklésre tértünk át, ebbe az évbe először, tehát volt már fellépésünk is, mint énekesek, táncosakként is nagyon sok szép eredményt elértünk, mert részt vettünk mi a területi, a kelet-magyarországi táncversenyeken, de részt vettünk országos táncversenyen is, és így hát körülbelül 6 aranyminősítésünk van, ezüst minősítésünk van, de megkaptuk Gyulaváros külön díját is már, meg Gyöngyösváros külön díját is megkapta a táncsoport, csak a korokhoz előhaladtával ugye már ezeket szüneteltetjük egy kicsit, és inkább az éneklésre tértünk át. 2 fellépésünk volt ebbe az évbe, mert ebbe az évbe kezdtük el. Most várhatóan lesz következő fellépéseink is májusban és júniusban is.
Az elért eredményekhez és sikerekhez természetesen szívből gratulálok. És önnek személyesen miért olyan fontos Abasár? Gyermekkora óta ide köti önt minden szép emlék?
Én abasári születésű vagyok, tehát tőzsgyökeres abasári, és elég reál beállítottságú vagyok, mert én pedagógusként dolgoztam, és matematika-kémia szakom, tehát még csak nem is mondhatom, hogy irodalmi vagy ilyen jellegű lenne, de valahogy, mivel mindig nagyon szerettem Abasáron, meg itt is lakunk Abasáron, azóta is itt lakunk, a férjem is abasári, az egyik lányunk is itt lakik Abasáron a családjával, de már az unokáink, meg a másik lányunk, azok Budapesten élnek. Tehát én jól érzem itt magamot Abasáron, mindig egyébként is olyan ember voltam, hogy szerettem a közösségbe tevékenykedni, és talán mindent elmondtam ezzel, de ha tevékenykedünk, akkor meg már csináljunk is valamit, tehát én azon vagyok.
És ön tett és csinált is. Igen, például igen, térjünk igen. Vissza erre a bizonyos hagyományos Abasári ételek című kiadványra, amelynek előszavában nem meglepő módon egy másik kedves hölgyet is meg kell említenem, aki ízzig-vérig abasári, igen, és akinek mindene abasár. Egészen pontosan Kis Miklósné Magyari Hajnalka írta az Abasári ételek című versében a következő sorokat, ugye ez szerepel, igen, a könyv, igen, előszavában. Gyermekkorom jó ízeit őrzöm, amíg tehetem, mindenkinek azt kívánom, étele áldott legyen. Nem is volt kérdéses, hogy Hajnalkával így összedolgoznak, és az ő verse, igen, szerepel a kiadvány első lapjain? Igen.
Nem, egyébként is én Hajnalkát ugye nagyon régóta ismerem, és tulajdonképpen akkor még közelebb kerültünk egymáshoz, amikor neki megjelent a könyve, verses kötete, és akkor mi szerveztünk egy könyvbemutatót is az Egyesület tagsága itt Abasáron, amit nagyon szívesen megcsináltuk, és azt mondhatom, hogy nagyon szép létszámmal vettek részt ezen abasáriak is, mert mi nem csak ilyen közösségi összejöveteleket, de tartunk évfordulós emlékezéseket is, például a Dóni harcosokkal kapcsolatosan is meghívtuk például azokat a hozzátartozókat, akik még élnek Abasáron, és kapcsolódtak a elődeik ehhez a háborúhoz sajnos. Tehát azért mondom, hogy mi nem csak szorosan vett abba az évbe meghatározott programunkat tartjuk be, hanem próbálunk más-más, így volt a Hajnalka esetében is, és azóta még inkább szorosabb a kapcsolatunk Hajnalkával, hívjuk is például költészet napjára is, meghívjuk, és én azt hiszem, hogy ez az előszó, ez nagyon is illett ehhez a gasztronómiai kiadványhoz, amit ő írt a verses kötetében.
A kiadvány borítóján a vasárlát képét látom, igen. És akkor javaslom, hogy mutassuk be a kedves hallgatóknak ezt a kiadványt. Ha végig lapozzuk, csupa-csupa a vasári receptet és ételt találhatunk benne?
Igen, igen. Jellegzetes abasári étkeket lehet találni, ilyen például a leges-leges az öntött saláta, ugye? Nagyon sokan ugye a salátát csak ecetes cukros vízzel ízesítve fogyasztják. Ez tulajdonképpen fokhagymás alátéttel, füstölt szalonnával készül, és úgy párolódik össze a saláta, illetve ecettel van leöntve. Nem kell sózni sem, mert maga a füstölt szalonna magadja azt a sós ízét is a salátának. És ez egy összepárolódott saláta tulajdonképpen. Köretként is lehet fogyasztani, de mindenféle húsételhez illik ez az öntött saláta. Ugyanilyen jellegű, tehát a savanyú leves, hozzátenném, hogy tulajdonképpen ezeket a disznónak a belsőségeiből készítik. Elsősorban, és ez főleg disznó ölések után volt nagy szokás, akkor készítették. Vagy a abasári túrós rétesről talán még híresebb, azt is lehet mondani, jellegzetesebb. Ez készülhet kaporral, készülhet fahéjjal is a hagyományos túrós rétes. És ami még nagyon jellegzetes a túrós rétessel kapcsolatosan, hogy a lakodalmaknak egyik fő étke volt, azt lehet mondani, és bármilyen rendezvényünk van, vagy szokott lenni Tabasáron, tehát a mi tagjaink készítenek például a katolikus farsangi bárra túrós rétest, de készítettünk már gyereknapra is, de még a szüreti bárra is készítettünk. Nem minden egyes alkalommal, de volt már rá eset, hogy készítettünk túrós rétest. Illetve volt olyan is, hogy szerveztünk olyat, hogy tanuljunk meg túrós rétest készíteni, és jöttek idegenek, fiatalok, akik nem abasáriak, hanem máshonnan jöttek, hogy gyakorolják ennek az elkészítését. És ez tényleg egy nagyon jellegzetes étel, mivel a lakodalmaknak egyik fő étele.
Miben más ez a túrós rétes? Hagyományos túrós rétest kell elképzelnünk, de mitől abasári?
Hát talán lehet, hogy abban abasári, hogy mi voltunk már egy olyan rendezvényen, ahol szintén volt túrós rétes, de nyújtották nyújtófával a tésztáját, nálunk pedig az a kivert tésztát, amiből a rétes készül, ezt utána kézzel húzogatjuk ki az egészet, és hártya, szinte át lehet látni a tésztáján, annyira vékonyra van megnyújtva a tészta, de ezáltal van. Van, aki olyan, közülünk is van olyan, aki szinte tudja egymaga is kihúzogatni a tésztát, de azért célszerű legalább 4 embernek körbeállni az asztalt, és akkor nem kicsi asztalon, de egy normál méretű asztalon azon kell kihúzogatni ezt a tésztát, ami tulajdonképpen olyan értelemben félős, hogy szétszakad vagy kiszakad, ugye akkor már probléma van vele. De ez mindenki számára nagyon finom étel. Tehát kuriózum tulajdonképpen a vasáron. De ugyancsak ilyen a tarhonyával készült lagzispörkölt, ami kakaspörköltként is szerepel itt ebbe a kiadványba, de a lakodalmaknak egyik a húsleves mellett, ez volt a második főétel, hogy pörköltet készítettek tarhonyával, a tarhonyát pedig szintén saját kézzel készítették az abasáriak. De jellegzetes étek a abasári töltött káposzta.
Az milyen? Mert hogy általában van, ahol gerstivel, van, ahol rizssel készítik, van, ahol pici apró töltelékek készülnek, van, ahol hatalmas nagyok. Igen. Szóval milyen az abasári töltött káposzta?
Változó. Ez szokás kérdése, mert itt Abasáron is van olyan is, aki csak savanyú káposztából szereti készíteni a töltött káposztát, és annak is más az íze, vagy édes káposztából, de az édes káposztát is előtte leforrázódik a káposzta, mert akkor nem lehet hajtogatni. Hát káposzta nagyságokat azt legalábbis az én ismeretem szerint nagyokat nem igazán készítünk, hanem inkább kisebb káposztákat készítünk, gombócokat készítünk, de van, aki rizssel készíti, csak rizssel, van, aki csak gerslivel készíti, van, aki a kettőt vegyíti, vegyessel.
Ön hogyan készíti?
Én megmondom őszintén, én kettőt vegyítem. A gerslit is, meg a hagyományos rizssel is keverem.
De hús, füstölt hús kerül bele?
És hús, az igen, az jó sok hús kerül bele, és az főleg ugye olyan húsok, hogy tarja, vagy dagadó, ezek a részek kerülnek bele, amit kicsit lazább szerkezetűek. És tojás nélkül készül feltétlen, mert ha tojással készülne, akkor sokkal keményebb lenne az egész káposztának a tölteléke. És ezt a hagyományos disznóvágáskor is óriási nagy katlamba készítjük el ezt a töltött káposztát itt helyben is. Természetesen még az ilyenhez hozzá kell tenni, hogy a töltött káposzta mellett ugye az apró káposzta is szerepet játszik, mert nagyon sokan szeretik melléje még az apró káposztát is, nem csak a harasztját tulajdonképpen a káposztának. Ami még jellegzetes túrós trapacska, ami nyers krumpliból készül, ez is tojás nélkül, mert tulajdonképpen csak liszt és só van benne, semmi más. Annyi só van, tehát le van reszelve a burgonya, és annyi lisztet, hogy mégis lehet szaggatni ezt, úgy mondom, szaggatni a tésztáját, és ezt ugye csinálják, van, aki úgy szokta, hogy hagyományos tészta szaggatón keresztül készíti, de hagyományosabb az, amikor deszkáról késsel van szaggatva, és nem egyforma méretűek, és ezt lehet tepertővel ízesíteni, még ugye szalonna tepertőre gondolok, vagy csak túróval, van, aki jutúróval szereti, attól függ ki, melyikkel szereti, de ez is egy kedvenc étel itt a basáromi szokás, de ugyancsak ilyen nyers krumplis készítésű az úgynevezett macok, aminek tulajdonképpen nagyon sokféle neve van Magyarországon, de az nálunk is a régi hagyomány szerint az is szintén tojás nélkül készül. Tehát nincs benne tojás, mert az keményíti ezeket az anyagokat. Ugyanilyen jellegű a macok pogácsa is, abba sincsen, csak az nem nyers krumpliból, hanem héjába főtt krumpliból készül, és azt van krumplitörőn átnyomva, és úgy készül a pogácsa szaggatóval kiszaggatott és olajba sütött macok pogácsák. Jellegzetes még nálunk az úgynevezett lagzis kalács. Ugye nagy szokás volt Abasáron, valamikor ugye a lagzis menet végig vonult az egész falun, mikor az esküvőre mentek, és ott kínálták mindig a kalácsot útközbe is. Most már ez a szokás ugye szinte úgy kicsit feledésbe merült, meg már nincs is ez a nagy vonulás vagy menetelés ugye az esküvőkön, de viszont a kalácsnak ma is nagy hagyománya van, sőt mi több az egyesületünk nem lagzis kalácsot, hanem majdnem olyan, mint a beiglit, hasonlót készítünk kalácsból, kakaóval és fehér tésztával, és azért lesz olyan, mintha beigli lenne, és a karácsonyi, falu karácsonyi ünnepségre mindig az egyesületünk szokott készíteni ilyet, illetve az óvodával közösen az adventi vásárra ugyancsak beiglit szoktunk készíteni az óvodások részére, akik árulják ezt a beiglit.
A lagzis kalácsot pedig úgy kell elképzelnünk, ahogy itt a fotón is látjuk a szakácskönyvben, vagy a kiadványban, olyan, mint egy fonott kalács.
Igen, fonott kalács, de ez készül körformába is, kör alakú formába is készül, és kicsit így össze van fonva a kalács. Ma már színezik, nem csak kakaóval, hanem más étel színezékkel is festik, tehát hasonlóan, mint itt a képen látható, ugyanígy készültek a lagzis kalácsok is. Csak maga az a hagyományos lakodalmas lagzis, az óriási nagy kerek tepsikbe készültek. Mert ugye sok vendéget kellett, hogy ellássanak vele.
Kiknek a receptjei találhatók meg ebben a kiadványban? Megkeresett ön hölgyeket, asszonyokat, és ők elkészítették, valamint lefotózták, igen, az elkészítési módját is leírták. Szóval kiknek a receptjei?
Minden receptnél ott szerepel, hogy kitől származik a recept, és ezeket a recepteket, ami a képen látható, és ez mindenki, minden az az asszony, akinek a neve szerepel, elkészítette, lefotózta, és az szerepel a kiadványban.
Leírta a hozzávalókat, és az elkészítés módját is.
Az elkészítés módja is ott szerepel benne, és a neve is az illetőnek, aki ezt írta. Petes Imréné is adott recepteket, nem is egyet, Rostás Jánosné, Molnár Józsefné, Szabó Éva, Fülöp Bertalanné, Pipis Györgyné, szintén ő is több receptet is, Kis Ignácné, Porubsánszki Imréné. És a következő, amiről még beszélnék, ami jellegzetes volt, a túrós kapros lepény. A túrós lepénynél kapros is lehet, vagy fahéjjal is készül tulajdonképpen a túrós lepény. Ennek is nagy hagyománya van. Ezt inkább főleg húsvétkor, vagy karácsonykor készítették inkább az asszonyok. És ami még nagyon régi és hagyományos étel, és szinte úgy majdnem, hogy ismeretlen volt, a herőce. Ezt az egyik tagunk, aki készítette, nagyon szakértelemmel tudja elkészíteni, és az egyik alkalommal, pontosan amikor ez a pályázatunk is volt, akkor a költészet napjára például ez lett elkészítve, a herőce, és mindenki megkóstolhatta, aki csak vendégünk ott volt, aki ugye nem is ismerték sokan a herőcét, mi az a herőce, ugye. mert annyira régi étek. A másik jellegzetes, ami még a fánk, aminek különböző nevei vannak, ezt főleg farsangkor szoktuk készíteni, ugyancsak a közösségi háznak a farsang ünnepségére készítettünk fánkot, de más rendezvényre is készítettünk már, tehát az egész közösségünkből résztvevők, és ezt lehet ízesíteni különféle lekvárokkal, de nálunk inkább ez a jellemző, hogy valamilyen lekvárral ízesítik a fánknak a közepét.
Javaslom, hogy nem újjon el gasztronómiai műsor anélkül, hogy egy étel receptjét ne ajánlanánk és ne ismertetnénk a kedves hallgatókkal. Ha ki kellene választanunk egyet a hagyományos avasári ételek közül, akkor melyiknek a receptjét oszthatjuk meg hallgatóinkkal?
Hát a savanyú leveshez ugye, amivel belsőségekről van szó, nyelv, vese, szív, lapocka szükséges hozzá, és ezeket apró darabokra földarabolva tulajdonképpen az elkészítés előtt, és mint egy pörkölt alapot kell készíteni hozzá, és ezután, ha ez megfőtt, megpuhult, föl van engedve vízzel, és még beletéve zöldségek, ugye sárgarépa, krumpli földarabolva, sóval ízesítve, és kevés mustár és tárkonyt is tartalmaz még ez a savanyú leves a babérlevél mellett. És a legvégén tulajdonképpen egy nagy pohár tejföllel úgynevezett habarás készítünk, és azzal van még felöntve a leves, és forralni természetesen.
Mindenkinek jó étvágyat kívánunk hozzám.
Köszönjük szépen! Még azért én hadd említsem meg, a gancáról még nem beszéltünk, az is egy jellegzetes abasári étek, ez főleg húsok melléköretként használták a gancát. Nem annyira szokványos, de elég gyakran előfordul, és én azt hiszem, hogy talán egyik legjellegzetesebb abasári étel a töltött káposzta, azt lehet mondani nálunk, de ugyanilyen a túrós rétes is, annyira hagyományos étek. De nem szerepel a gasztronómiai kiadványunkban az úgynevezett húsleves, ami szintén jellegzetes abasári étkekhez tartozik, és ünnepi étkekhez nem műthat ünnepség anélkül, hogy ott húsleves ne készüljön.
Milyen példányszámban jelent meg ez a kiadvány?
500 darab. 500 példányban jelent meg, és ez a példány, mondhatom azt, hogy Budapesttől, Egerig, környező településeken, önkormányzaton keresztül, a közösségi házba ki van téve állandóan, de el is fogy abba a pillanatban, de még határon túlra is Szlovákiába is eljutott már ebből a kiadványból.
Van még további terv? Van még elérendő cél már, ami az avasári gasztronómiai életet illeti? Vannak még ötletek a tarsolyában, és szeretne még valamit elérni és megvalósítani?
Hát most jelenleg nem mondhatnám, hogy a jövőben valamivel tovább bővítenénk. Mi inkább a meglevő programjainkat szeretnénk maximálisan teljesíteni, amit mi beterveztünk egy évre, és azt megvalósítani ezeket a terveket.
És szívből kívánom, hogy sikerüljön is megvalósítani ezeket a terveket. Köszönöm szépen a beszélgetést Petes Imréné Erzsike néninek, avasári lakosnak. Gratulálok a hagyományos avasári ételek című kiadványukhoz, és további életéhez jó egészséget, és a jó Isten áldását kívánom.
Köszönjük szépen, és úgy legyek.
Kedves hallgatóink, ezzel mai gasztronómiai műsorunk végéhez értünk. Köszöni megtisztelő figyelmüket az adás felelős szerkesztője, Farkas Erzsébet. További kellemes időtöltést, jó rádiózást kívánok Önöknek. Viszont hallásra!
Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
Most elhangzott gasztronómiai műsorunkat pénteken 13 óra 5 perckor, valamint vasárnap délelőtt 8 óra 5 perckor újra meghallgathatják. Ha tehetik, maradjanak a folytatásban is a Szent István Rádió hullámhosszán.
Itt a Szent István Rádió. Hittel szólunk értékekről.
Műsorunk folytatásában megismételjük a Vatikáni Rádió tegnap elhangzott adását.
Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál a szerkesztő Somogyi Viktória, keddi adásunk tartalmából. Pápa a tájföldi buddhistákhoz. Összefogással teremtsünk békés, elfogadó világot. Ferenc pápa a hétköznapok ifjúsági lelki pásztorkodásáról. Éljenek helyes megkülönböztetéssel. A pápa fájdalma a Pápua Új-Guineában bekövetkezett földcsuszamlás miatt, ami 2000 embert temetett maga alá. A Szent Atya a pápai missziós művekhez. Legyetek kreatívak és kitartóak!
Ferenc pápa a tájföldi buddhistákhoz. Összefogással teremtsünk békés, elfogadó világot. A Szent Atya hétfőn fogadta a tájföldi buddhista szerzetesek küldöttségét a Vatikánban. Gyógyítsuk meg a sebzett emberiséget és földünket, buzdított a Szent Atya, majd az ima és a meditáció erejéről, a békéről és a testvériségről beszélt a delegációnak, utalva a tavaly novemberi buddhista keresztény találkozó témáira.
Ripenso con gratitudine al mio viaggio nel vostro paese.
A pápa hálával idézte fel tájföldi apostoli utazását, amelyet 2019. november 20-a és 23-a között tett az ázsiai országban, ahol rendkívüli vendégszeretettel fogadták. Élénken él benne a találkozás Tájföld legfőbb pátriárkájával, akinek szívélyes üdvözletét küldi a buddhista delegáción keresztül. A Szent Atya örömmel állapította meg, hogy tavaly novemberben már 7. alkalommal tartották meg a buddhista keresztény találkozó Tájföldön, amelyre Ázsia szerte több mint 150 résztvevő érkezett, hogy eszmét cseréljenek a két vallás szerepéről a világ megmentésében. Karuna, együttérzés, és agapé, szeretet, párbeszédben egymással, a sebzett emberiség és a föld meggyógyításáért. Ma ugyanis az emberiség és földünk, ami közös otthonunk, sok sebből vérzik. A háborúk miatt rengetegen vesztették el mindenüket, és kénytelenek menekülni. Gondoljunk a sok gyermekre, akiket erőszak sújt. Mindazonáltal, ahogyan azt a buddhista keresztény találkozón is megállapították, szilárdan hisszük, hogy a sötét fellegek közepette azok, akik mélyen gyökereznek saját vallási hagyományaikban, és készek együtt dolgozni, elvihetik a remény sugarát az elkeseredett emberiségnek. A buddhista keresztény találkozón három fő gondolatot emeltek ki, melyre a pápa most emlékeztetett.
Que nessuno si salva da solo.
Először is azt, hogy senki nem menekül meg egyedül. Csak együtt menekülhetünk meg, mert kölcsönösen össze vagyunk kötve és függünk egymástól. Ennek az igazságnak a fényében a Szent Atya arra szólította a buddhista szerzeteseket, hogy működjenek együtt mindenkivel, a civil társadalommal, más vallások tagjaival, a kormányokkal, nemzetközi szervezetekkel, egyetemi és tudományos közösségekkel, valamint minden érdekelt féllel, hogy elősegítsék a barátságot, ami támogatja a békét és a testvériséget, és egy inkluzívabb világot épít. Másodszorban a nevelés szerepére mutatott rá a pápa a buddhista keresztény konferencia gondolatai közül. Fontos minden személyt nevelni, főként a fiatalokat és a gyerekeket, gondoskodni és odafigyelni másokra és a környezetre. A harmadik szempont pedig, amit megerősítettek, hisszük, hogy az ima és a meditáció megfordíthatja a dolgokat, azáltal, hogy megtisztítja szívünket és elménket. Szeretetet, irgalmasságot és megbocsátást teremt ott, ahol gyűlölet van és bosszú, mert a tisztelet a másik ember és a föld iránti gondoskodás szellemiségét hozza létre. Ferenc pápa örömére szolgál, hogy a buddhista szerzetesek kedden Rómában, a Santa Maria in Trastevere bazilikában imádkoznak a békéért.
E vi incoraggio a continuare a ravvivare il dialogo e la collaborazione, specialmente con la Chiesa Cattolica in Thailandia.
Köszönet a kedves gesztusért, hogy eljöttek a Vatikánba. Folytassák tovább a párbeszédet és az együttműködést, különösen a katolikus egyházzal Tájföldön a barátság szellemében, búcsúzott a tájföldi delegációtól a pápa.
Ferenc pápa hétköznapok ifjúsági lelki pásztorkodásáról. Éljenek helyes megkülönböztetéssel. Május 25-én szombaton délelőtt fogadta Ferenc pápa a Kelemen teremben a Világiak, a Család és az Élet dikasztériuma szervezésében az ifjúsági lelki pásztorkodásról tartott nemzetközi konferenciának 300 tagját. A Szent Atya beszéde bevezető részében kitért a jeres napokra, amelynek csúcs eseménye volt a tavalyi lisszaboni ifjúsági világtalálkozó, ahol a fiatalok a pandémia után egy nagy adag reménység injekciót kaptak.
Il mio sogno è che possano far incontrare Gesù a tanti giovani, anche tra quelli che normalmente non frequentano la chiesa.
A pápa reméli, hogy ez a lelkesedés tovább folytatódik jövőre a fiatalok római jubileumával és 3 év múlva az ő álmával, a szőuli ifjúsági világ találkozóval, ahol sok-sok fiatal találkozhat majd Jézussal. Köztük olyanok is, akik nem járnak rendszeresen templomba, de szükségük van a remény üzenetére. Ázsia egy fiatal és eleven kontinens, mégis sok fiatal, főként a nagyvárosokban, reményvesztetten és önmagába zárkózva él. Éppen ezért a római, majd a szőuli ifjúsági találkozók olyan események lesznek, ahol el lehet mondani majd nekik, hogy Jézus a reménységünk, aki reménység mindenki számára. Ugyanakkor e nagy találkozókra készülés közben sem feledkezhetünk meg a hétköznapi élet közönséges útjairól, amelyek többnyire kicsi számok, apró lépések, kicsi gesztusok a mindennapok sorában. Ezek látszólag kevésbé mutatós mozzanatok, mégis tartós gyümölcsöket eredményeznek, mutatott rá a pápa. Ebben a megszokott világban azonban néhány elem nem hiányozhat sohasem az ifjúság lelkipásztori gondozásából. Segítsék a fiatalokat abban, kérte a pápa, hogy néhány alapvető bizonyosságot a szívükben hordozzanak, mint amilyenek az Isten szeretet, Jézus üdvözít téged, a Szentlélek életét ad neked, és a pápa rögtönözve hozzátett még egyet, hogy Mária szeret téged, mert ő anya. Soha sem fáradhatunk bele ennek a 4-5 igazságnak a hirdetésébe. A fiatalok ugyanis sok negatív, köztük háborús hírrel találkoznak, ezért is fontos, hogy hallják. Krisztus él, minden az ő kezében van, egyedül csak ő ismeri a sorsunkat.
Importante offrire ai giovani occasioni per sperimentare Cristo vivo nella preghiera, nella celebrazione eucaristica e della riconciliazione.
Fontos, hogy a fiatalok megtapasztalják az élő Krisztust az imádságban, az eukarisztia és a kiengesztelődés ünneplésében, a közösségi találkozók során és a szegények szolgálatában. Másik lényegi szempont a pápa szerint a lelki megkülönböztetés, ami olyan művészet, amelyet először a lelkipásztori munkatársaknak kell megtanulniuk, papoknak és szerzeteseknek, hitoktatóknak és persze maguknak a fiataloknak, akik el tudják írni a többi fiatalt. Ezt a művészetet azonban nem lehet rögtönözni, hanem el kell mélyíteni és meg kell tapasztalni. Egy fiatalnak óriási kincs, ha rátalál egy olyan emberre, aki képes helyesen megkülönböztetni, mert így sok hibás döntést elkerülhet. A Szent Atya maga is tartott katekézis sorozatot erről a témáról, és most annak csak 3 tulajdonságát emelte ki. A megkülönböztetés legyen szinodális, személyes és igazságra orientált. A megkülönböztetés szinodális jellegére a mai individualizmus túlsúlya miatt van szükség. Mindenki megy a maga útján, mindenki maga ad értelmet saját életének, és maga határozza meg az értékeket. Ez a tetszi, nem tetszi magatartás azonban rossz, még a megkülönböztetéssel az ember a többiekhez társul a hitben, hogy így együtt járjanak, ne egyedül, mert együtt haladva nagyon elmélyül a benső növekedés. A megkülönböztetés egyúttal ölcsön személyes jelleget is. A mi világunkban minden tömegszerű és szabványosított. A fiatalokat azonban egyenként kell kísérni, hiszen mindegyik fiatal egyedi és megismételhetetlen. Mindenkit megillet a meghallgatás, a megértés, és hogy a korának, emberi és szellemi érettségének megfelelő tanácsokat kapjon. A megkülönböztetés ezért csak személyes lehet, szögezte le a pápa. És végül a megkülönböztetés irányuljon az igazságra, ami szinte panaszkodásnak tűnik manapság. Ma olyan társadalomban élünk, amelyet álhírek szennyeznek be, ahol a személyes arculatot gyakran megváltoztatják, vagy meghamisítják, ahol alternatív identitások jönnek létre. Éppen ezért a megkülönböztetés célja, hogy a fiatalok számára a hitelesség útját kínálja, hogy a mesterséges identitásból kimenekülve felfedezze saját valódi identitását. Arról van szó, hogy a fiatal igazzá váljon önmaga előtt, mások előtt és Isten színe előtt, hangsúlyozta a pápa. Végezetül arra figyelmeztetett, hogy a fiatalokat meg kell hallgatni, de nem csak úgy félig meddig, vagy éppen felszínesen. Ellenben fel kell ébreszteni a felelősségérzetüket, be kell vonni őket a tervezésbe és a döntésekbe.
Bisogna far sentire loro che sono parte attiva a pieno titolo della vita della Chiesa.
Éreztetni kell velük, hogy ők az egyház életének aktív és teljes részei, és mindenek előtt ők maguk az evangélium első hirdetői, társaik felé. Zárta beszédét Ferenc pápa az ifjúsági lelki pásztorkodásról tartott nemzetközi konferencia 300 tagjának.
A pápa fájdalma a Pápua Új-Guineában bekövetkezett földcsuszamlás miatt, ami 2000 embert temetett maga alá. Államtitkára Pietro Parolin bíboros aláírásával a pápa táviratot küldött Mauro Lalli érseknek, az óceániai ország apostoli nunciusának, amelyben közelségét fejezi ki az áldozatok hozzátartozóinak. Az ENSZ becslései szerint több mint 2000 embert temetett maga alá a péntek hajnali földcsuszamlás, ami 6 faluban mintegy 150 házat rombolt le egy igen nehezen megközelíthető térségben. A Szent Atya imádkozik az áldozatokért, bátorítja az eltűnteket kereső mentő alakulatokat. Ferenc pápa mély fájdalmának ad hangot a tragikus földcsuszamlás miatt, ami Pápua Új-Guineát sújtotta napokban Enga térségében, az eddigi becslések szerint 2000 ember halálát követelve. Mint ismeretes, a Szent Atya szeptemberben készül meglátogatni az óceániai országot, amelyet most lelki támogatásáról biztosított a természeti katasztrófa miatt. Imádkozik a halottakért és mindazokért, akik szeretteiket siratják. Imádkozik továbbá a mentési munkálatokért, amellyel a sok eltűnt szemét igyekeznek felkutatni. A civil hatóságokat és a vészhelyzet elhárításában résztvevőket arra bátorítja, hogy folytassák erőfeszítéseiket. A pápa végül vigaszt és erőt hozó isteni áldásért fohászkodik számukra.
A Szent Atya a pápai missziós művekhez. Legyetek kreatívak és kitartóak! Ferenc pápa szombaton a pápai missziós művek éves közgyűlésének résztvevőihez fordulva 3 olyan alapvető jellemzőre összpontosított beszédében, amelyek különösen fontosak az egyház küldetéséért folytatott szolgálatukban.
A comunione, la creatività e la tenacia.
A közösség, a kreativitás és a kitartás. A pápa mindenekelőtt a küldetés szeretet közösségi dimenzióját emelte ki. Tekintettel arra, hogy az a szeretet, amellyel Isten eljön, hogy megkeressen és üdvözítsen minket, a Zarándok Egyház missziós jellegének is az alapja itt a Földön. Arra kaptunk meghívást, hogy az Istennel és testvéreinkkel való szeretet közösség lelkületét éljük meg. Ezzel kapcsolatban a pápa óva intett a prozelitizmustól, az erőszakos térítéstől. A keresztény küldetés nem valami elvont igazság vagy vallási meggyőződés közvetítéséről szól, kevesebb prozelitizmusra van szükségünk, hanem mindenekelőtt az, hogy lehetővé tegyük azoknak, akikkel találkozunk, hogy képesek legyenek megtapasztalni Isten szeretetét. Miközben a pápai missziós művek megújítja alapszabályát, a Predicate Evangelium kezdetű apostoli konstitúció értelmében, Ferenc pápa arra buzdította őket, hogy növekedjenek a missziós szeretet közösség lelkiségében, amely az egyház jelenlegi szinodális útjának alapja. Mivel a missziós megtérés útja mindenki számára szükséges, elengedhetetlen, hogy lehetőséget biztosítsunk a személyes és közösségi képzésre, annak érdekében, hogy növekedjünk a közösségi missziós lelkület dimenziójában. A pápa kiemelte a szinodális dimenziót. Ne felejtsük el, hogy a szeretet közösségre hívás magában foglalja a szinodális stílust. Együtt járjunk, egymásra figyeljünk, párbeszédet folytassunk. Ferenc pápa ezt követően a kreativitásról szólt.
Ricordiamoci che la creatività evangelica nasce dall'amore, dell'amore divino.
Emlékeztette a pápai missziós műveket, hogy az evangéliumi kreativitás az isteni szeretetből fakad, és minden missziós tevékenység olyan mértékben kreatív, amilyen mértékben Krisztus szeretete az eredete, a formája és a célja. Tehát az ilyen szeretet az evangelizálás új útjaira ösztönöz, és mások, különösen a legszegényebbek szolgálatára. Nem engedhetjük meg magunknak, hogy elfojtsuk a misszionáriusi alkotói szabadságot. A kreativitás, folytatta a pápa, azért is fontos, hogy ösztönözze azon egyének, csoportok és intézmények nagy lelkűségét, akik támogatni kívánják az egyház missziós törekvéseit. Végül Ferenc pápa kiemelte az elszántságot, vagyis a tudatosságot és a kitartást a célok és a cselekvés terén. Emlékeztette őket, hogy az isteni küldetés az emberek fáradhatatlan keresése, ezért arra buzdította a pápai missziós műveket, hogy a nehézségek és a küzdelmek ellenére is tartsanak ki munkájukban, és ne engedjenek a legyőzöttség érzésének, utalva arra, hogy egyes keresztények egészen a vértanúságig elmennek, hogy tanúságot tegyenek Krisztusba vetett hitükről. Kötetlen szavakkal rámutatott a Kongói Demokratikus Köztársaság északi részén, Észak-Kivuban, a közelmúltban meggyilkolt katolikusokra, valamint a 2015-ben az úgynevezett iszlám állam által Líbiában meggyilkolt kopt mártírok tanúságtételére. A vértanú egyház a kitartás egyháza, amelyet az Úr visz előre, nyomatékosította a pápa. Bár sok kihívással, összetett helyzettel, teherrel és fáradtsággal találkozhatunk, amelyek az egyházi életet kísérik, ne csüggedjetek, buzdított.
In questa gioia che nasce dal contemplare l'opera di Dio, sapremo affrontare con pazienza anche le situazioni problematiche.
Az Isten művének szemléléséből fakadó pozitív szempontokra és örömre összpontosítunk, akkor tudni fogjuk, hogyan kell türelemmel szembenézni még a problémás helyzetekkel is, hogyan kell kerülni a bénultságot és a legyőzöttség lelkületét. Ferenc pápa hangsúlyozta a türelem fontosságát az út szélére sodródott emberek gyengeségei iránt. Ne döbbenjetek meg, legyetek együttérzőek és várjatok, mondta. Az egyik dolog, ami megdöbbent engem, az az Úr türelme. Tudja, hogyan kell várni. Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, keddi műsorunk véget ért. Búcsúzik a szerkesztő Somogyi Viktória. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Laudétur Jézus Krisztus.
Az elmúlt közel fél órában a Vatikáni Rádió magyar nyelvű adását hallották. Új adással legközelebb este 23 óra 5 perckor jelentkezünk. Maradjanak továbbra is a Szent István Rádió hullámhosszán.
A nap verse. Sajgó Szabolcs, nem tudni kinek. Engedj imádkozni, nem tudván kiért és miért, mert legjobban úgy is te tudod, mire van szükségünk, hogy kinek kell ma meggyógyulnia. Kibe kell beleüssön a halál, pontosabban a mennykő, kitől kell elvenni a hivatalt, hogy észhez térjen. Az út a maga útját nem ismeri. A virág semmit nem tud önmagáról. Nem panaszkodik a fülemüle, hogy éjszaka nem alszik, még a lúd sem csodálkozik, hogy oldalt van a szeme. Az öreg majom meg ki nem találja, miért nem őszül. A hó szent, mert nem tudni, kinek esik. Szent, ami akaratunk ellenére folyton érkezik.
Sajgó Szabolcs, nem tudni kinek című versét Fehér István mondta el. Sajgó Szabolcs 1951-ben született Budapesten, 6 testvére van. 1969-től a Regnum Marianum közösség tagja. 1974. június 15-én szentelték esztergomi egyházmegyés pappá. 1981-től 1990-ig Kanadában élt, ott lépett be a magyar jezsuita rendbe 1982-ben. 1984 és 1994 között a Szív újság szerkesztője Kanadában és Magyarországon. 1990 és 94 között a Szent Ignác szakkollégium alapító lelki vezetője. A Szív Szent János Bogár mozgalmának 1990-től alapítója. A Magyar Katolikus Újságírók Szövetsége alapító tagja és alelnöke. 1993 és 2008 között a Dobogókői Maréza Lelki és Kulturális Központ vezetője. Író, költő és versfordító. A Maréza Füzetek sorozat szerkesztője. 2008-tól Kanadában tevékenykedik, ahol 2013-ig a torontói Szent Erzsébet templom plébánosa. 2009 és 2013 között a Kanadai Magyar Papi Egység vezetője. 2014-től Budapesten a Párbeszéd háza igazgatója. Jelmondata János evangéliumából származik, más juhaim is vannak, melyek nem ebből az akolból valók, ezeket is vezetnem kell.
A nap imája.
Kalkuttai Teréz anya, ima a hivatásbeli hűségért. Uram, újítsd meg bennünk lelkedet, tégy minket szabaddá és egységessé. Uram, engedd, hogy hivatásom nagyságát a vele járó felelősséggel vállaljam. Add, hogy elkötelezettségem soha se lankadjon, ha nehézséggel, gonoszsággal vagy türelmetlenséggel szembesülök. Te, Uram, egyedül csak Te vagy mindenem. Minden érted van. Tedd velem, amit akarsz, vezess, amerre akarod. Atyám, ne úgy legyen, ahogy én akarom, hanem ahogy Te. Istenem, önakaratomból szerelmedért hű akarok maradni hozzád, és mindent megtenni, amit bölcsességed rólam határozott. Adj bátorságot, Uram, most, ebben a pillanatban. Istenem, a Tiéd vagyok. Bízom szavadban, hívásodban. Ne engedd, hogy elcsüggedjek. Ámen.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Török Szent Miklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak bennünket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!